Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az új énekeskönyv 101. énekét. Ez az ének így kezdődik: Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki most itt a helyszínen megjelent, vagy a kamerák előtt, illetve a tévéképernyők előtt vannak. Mi vagyunk a kamerák előtt.
Most jött el az a pillanat, hogy a gyerekekkel kimegyünk a gyerekisten tiszteletekre, és a gyülekezetünk pedig a főéneket énekli, ami a 83-as az új énekeskönyvből, Gyenge vagyok ember.
Élő vízben, mert
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a mi atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Máté evangéliumában, az első fejezet első 6 versében. Azután ehhez olvasom még hozzá Máté evangéliumának 15. fejezének 21-től 28-ig terjedő ige verseit. Tehát Máté evangéliuma első fejezetéből így szól Isten igéje. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zera. Pérec fia Hekrón, Hekrón fia pedig Rám. Rám fia volt Amminádáb, Amminádáb fia Náson, Náson fia Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boáz fia Rúttól Óbéd, Óbéd fia Isai. Isai fia volt Dávid király. A 15. fejezetből pedig így szól az evangélium. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tirusz és Szidon vidékére. És ekkor egy kánáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványa, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtt, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek a gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult lánya még abban az órában. Kedves gyülekezet, először is remélem, hogy ki fog derülni az igehirdetés végére, hogy miért pont ezt a két ige szakaszt olvasta egymás mellett. De mindenek előtt azt szeretném kérni, hogy gondoljunk bele ebbe a szituációba, amit az előbb felolvastam. Hogy mennyire kínos szituáció lehetett már ez, hogy ott van egy asszony, aki nyilván nincs jó állapotban, mert ápolja a lányát, akit a gonosz élek gyötri, és ez az asszony ez üvöltözik. Ráadásul olyan dolgokat üvöltözik, amik hát úgy alapvetően kínosak, mert amikor azt mondja, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor tulajdonképpen Jézust messiásnak nevezi. És hát ez abban a korban, hát különösen a vallási vezetők szemében elég bicskanyitogató állítás. Legalábbis olyan, ami rendkívül kockázatos politikai. És hát a tanítványok is érzik, hogy ez roppantúl kínos szituáció. És kicsit az a szituáció jutott eszembe, mint amikor valaki a kisgyerekével utazik a villamoson, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és akkor a kisgyerek elkezd ott megjegyzéseket tenni az utasokra. Biztos vannak, akik már megéltek ilyet, most nem idézek fel konkrét ilyen szituációt, és hát ilyenkor általában a szülők, miközben egyrészt ég a fejük, próbálják kicsit így enyhíteni a szituációnak az élét, rászólni a gyerekre, vagy esetleg a következő megállónál leszállni. És egy kicsit valami ilyesmit tesznek itt a tanítványok is, hogy Jézus, nem már, ne menjünk már ebbe bele. Hát bocsáss már el, mert ez így roppant kínos. És hát úgy, ahogy az a gyerekeknél lenni szokott, Jézusnál ez még csak olaj a tűzre. Mert nemhogy nem hogy azt tenni, amit a tanítványok várnak, hogy elküldi az asszonyt, hogy légy szíves, menj el, hanem elkezd elég kínos mondatokat mondani. Például az, hogy nem küldettem máshoz, csak a választott nép Izrael gyermekeihez. Vagy aztán az asszonynak azt a nagyon kevés mondatot, hogy nem jó elvenni a gyerekeknek a kenyerét és a kutyáknak adni. És azért tesz ezzel olajat a tűzre Jézus, mert ezek nem a saját gondolatai, mert ő pontosan tudja, hogy mindenkinek a messiása, és nem csak a zsidókért jött, hanem az egész népért, az egész emberiségért. A Máté evangéliuma is nagyon jól tudja ezt, és többek között ezért olvastam fel a Máté 1-ből a nemzetség táblázatokat, mert ugye ott olvashatjuk, hogy Boáz és Rút fia volt Óbéd, és hát aki jártas az Ószövetségben, az tudhatja, hogy Rút, aki benne van Dávid fia, Dávid királynak, Izrael legnagyobb királyának az elődjei között, az bizony nem egy zsidó asszony, hanem egy Moab földjéről származó pogány asszony. És hogy Máté evangélista ezt leírja, ezzel érzékelteti, hogy bizony-bizony a választott nép az nem azt jelenti, hogy valaki a származása szerint zsidó, vagy bármilyen más nemzetiségű, hanem az, aki Istenben hisz. Tehát Máté evangéliumon nagyon jól tisztában van azzal, hogy Jézus mindenkihez jött, és hát Jézus természetesen ő még inkább tisztában van azzal, hogy miért jött. De ő kimondja a tanítványoknak a gondolatait, akik próbálták volna ezt magukba tartani, meg úgy ezt az egész helyzetet megúszni. De álljunk meg egy pillanatra, ide még vissza fogunk majd térni. De itt ragadjuk meg azt a mozdulatot és szituációt, hogy a tanítványok egy kicsit olyanok, mintha cenzúrázni akarnák, hogy mit mondjon és mit tegyen Jézus. És hogy az elején mondtam, mint egy kicsit így kínosan viselkedő őszinte kisgyereket, úgy, hogy Jézus nem ár, ez így nagyon gáz. De azt látjuk, hogy Jézus csak azért is kélezi ezeket a szituációkat, és ha olvassuk az evangéliumokat, akkor több ilyen szituációt is láthatunk. Például ezelőtt a történet előtt, amikor Jézus a farizeusokkal perel, és azt mondja, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami a szájadon bemegy, hanem ami a szájadon kijön, akkor is mennek oda a tanítványok, de hát Jézus, hát ezen a farizeusok meg fognak botránkozni. Ezt ne csináld már! Szóval a tanítványok tényleg olyanok, hogy mintha cenzúrázni akarnák Jézust, mert ez nem jó. És eszembe jutott, hogy az az ige János evangéliumából, hogy az a gyönyörű költő ige, hogy a Szentlélek az olyan, mint a szél, nem tudjuk honnan jön és hová megy. De van bennem egy olyan érzés, és ez a saját életemből is van, hogy mi nagyon sokszor szeretnénk tudni, hogy honnan jön és hová megy. Sőt, mi akarnánk megmondani, hogy honnan és hová megy, mint itt a tanítványok. És mégpedig azért van ez, mert amikor Istennek a lelke megérkezik, akkor úgy, ahogy itt Jézus, az kényelmetlenné teszi a dolgokat. Az felforgatja a dolgokat. Az felkavarja az állóvizet. És ez azért nagyon fontos, mert ugye ez az igehirdetés sorozatnak is a címe, hogy a gyülekezet gyógyító közönségében. Ez azért nagyon fontos, mert talán sokszor akarva vagy akaratlanul tudat alatt mi is kicsit így cenzúráznánk Jézusnak a tetteit. Hogy hova menjen, kit szólítson, meg mit mondjon. Pedig a keresztény gyülekezet az nem arra van elhívva, hogy cenzúrázza Jézus Krisztus, hanem hogy kövesse. Jó, ebből felmerülhet a kérdés, hogy jó, de akkor mégis hová kéne követni Jézust? Mert gyakran dobálózzunk ezzel, de mégis mit jelent ez konkrétan? Ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Jézus nem tusolja el a kimondatlan konfliktusokat, nem hajtja el az asszonyt, ahogy az kényelmes lenne számára is, mint ahogy az előbb mondtam, hát számára különösen kínos érzést kelthetett, hogy valaki így kiabál hozzá, hogy Jézus Dávid fia, Ahogy mondtam, ha ezt a népvezető így meghallják, ez veszélyes lehet a számára. Hiszen egyrészt egy pogányasszony mondja, másrészt a népvezető ezt egy illetéktelen jelzőnek tartják. De azt látjuk, hogy Jézus itt sem a kényelmes megoldást választja, hanem belelép ebbe a kínos szituációba. Rálép ebbe a emberi határhelyzetre. Sőt, azt látjuk a történet végén, hogy nem csak rálép, hanem át is lép, és gyógyítás lesz a végén. De most szeretném, ha kicsit megragadná a figyelmünket, és megnéznénk, hogy milyen határhelyzetek vannak ebben a történetben. Mert azt gondolom, hogy ez a történet annyira modern és korszerűen írja le a mi állapotunkat, amiben vagyunk, hogy erre szeretném, ha közösen ráterelődne a figyelmünk. Egyrészt láthatjuk azt, hogy van egy vallási határhelyzet. Egy pogány nő szólítja meg Jézust. És ki is mondja ezt a szituációt, Jézus nem hagyja úgy fiú alattan, azt mondja, hogy nem küldettem máshoz. Csak atyám házának elkóborolt fiaihoz. Ki mondja a tanítványok gondolatait, akik bizony vallásilag többnek tartották magukat, mint ez az asszony valószínűleg, hiszen azt mondják, hogy mi vagyunk a választott nép. Ők nem azok, ők nem jól imádják Istent, nem azon a helyen, ahol az jó lenne. Nem mondják ki, de Jézus tudja, hogy ezt gondolják. És Jézus tudatosan rálép erre a vonalra. És ez azért nagyon fontos, mert ezekben a történetekből is kiderül, hogy amikor ilyen határhelyzetbe kerül az ember, Jézus nem csak azt gyógyítja, akinek beteg a lánya, nem csak azt a beteg lány gyógyítja meg, hanem a tanítványait is. A tanítványok gondolkodását is gyógyítani akarja. Aztán láthatjuk, hogy van itt egy nemi határhelyzet. Egy egyedülálló nő megszólít egy férfit, egy szentként tisztelt férfit, aki egy rabbi, egy tanító. Abban a korban ez különösen is érzékeny volt. És hát ebből következik, hogy ebben van egy szociális határvonal is, egy szociális határhelyzet. Ugyanis azt láthatjuk a történetben, hogy egy valószínűleg egyedülálló nő egyetlen lány gyermekével jön oda Jézushoz. Ez ebben a korban a teljes kiszolgáltatottságot jelentette. Nincs férfi, akire támaszkodhat, aki a törvény előtt képviselné, ráadásul a lánya is beteg. Ráadásul nem csak, hogy beteg, hanem a kor gondolkodási szerint vallásilag is tisztátalan. Ez a teljes kiszolgáltatottság. Ez a határhelyzet is ott van a történetben. És ott van egy politikai határhelyzet. Ugye azt olvassuk, hogy ez egy kánaáni asszony. Azaz, az a nép is ott a Szentföldön, egy földön osztoznak. És hát tulajdonképpen mindegyikük meg tudja indokolni, hogy őt helyezte oda Isten. Itt van egy politikai konfliktus. Aztán ott van egy kulturális határhelyzet. Ott van egy kánaáni kultúrából jövő asszony, aki valószínűleg azt a nyelvet beszéli anyanyelven, és ott van egy zsidó férfi. És ebben a kulturális határhelyzetben ott vannak ugye a nyelvi határok, a szokásoknak a különbségei, stb., amit el tudunk képzelni. És van egy hatalmi határhelyzet is. Tulajdonképpen a tanítványok gondolkodása arról szól, hogy azt mondják, hogy mi a kinyilatkoztatás gyermekei vagyunk, ti nem, ezért alattunk álltok. Tipikus határhelyzetek. És azon gondolkodtam, amikor ezekre ráeszméltem, hogy de nem ugyanezek a határhelyzetek vannak ma is élvényben? Nem ugyanezek a tényezők választanak el embert és embert egymástól, népet és népet egymástól, családot és családot egymástól? És egy kicsit így elgondolkodtam, hogy mit jelentenek ma ezek a határok. Hát ugye vallási határok. ott vannak a különböző felekezetek, akik nem is kell más világvalláshoz menni, már csak a kereszténységen belül. Más felekezetek, más tradícióval, más tanításokkal, más liturgiával. Nem könnyen ott van az emberben, hogy úgy azt mondja, hogy oké, tisztelek, de az enyém azért sokkal jobb. A nemi határhelyzetek. Hát tulajdonképpen nem ebben élünk most is. Már nem is csak arról van szó, hogy a férfiak nők közötti egyenlőségnek a kérdése. Ott van a gender kérdés. És ezek nagyon fontos határhelyzetek, és sokszor, amikor itt közöttünk szóba kerül, vagy eltereljük a témát, hogy erről ne is legyen szó, vagy pedig a egyszerűen megalkotott véleményünk mögé burkolózunk, és elintézzük annyival, hogy ez bűn. De ezek is nagyon éles határhelyzetek, és érezzük, hogy amikor erről beszélünk, mintha aknamezőkön lépkednénk. Szociális határhelyzet. Talán ezt nem is kell nagyon magyarázni, hogy mekkora különbség van ember és ember között, anyagi javakban, lelki háttérben, stb. Politikai határhelyzet. Hát, ami talán még döbbentőbb, hogy ugye most az elmúlt napokban is ugyanez a föld, azon a földön, ahol ez a történet játszik, egy palesztin szervezet lövi a zsidókat. És ugyanaz a konfliktus határnak a veleje, hogy mindketten azon a földön szeretnék élni, és mindketten azt mondják, hogy Isten vitte őket oda. Kulturális határhelyzetek is ugyanúgy jelen vannak. Elég nem másra gondolni, csak esetleg a cigányság jelenlétére az életünkben, hogy akár mennyire más nyelvvel, szokásjoggal rendelkeznek, és ezeket nem értjük. És ugyanúgy ott vannak a hatalmi határhelyzetek is. Amikor azt mondja valami, hogy ki, hogy mi a kinyilatkoztatás népe vagyunk, ti nem. És azon gondolkodtam, hogy nagyon sokszor nem, hogy ezeket a határokat meg tudnánk oldani, vagy meglépni, nagyon sokszor egyáltalán fel sem ismerjük ezeket a határhelyzeteket. Nem is jut eszünkbe, hogy itt valami többről lehet szó, mint arról, hogy az egy másik ember és fura. Mert számunkra kényelmes a saját buborékunkban, a saját véleményünkben, a saját közösségünkben maradni, és nem rálépni ezekre a határhelyzetekre. De azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus nagyon nem ezt teszi. Nem maradott a tanítványok körében, hogy azok csak bologassanak a véleményére, hanem keményen odaáll ezekre a éles politikai és mindenféle határokra. És ebből egy nagyon egyszerű üzenet van, ami így nekünk szól, mint keresztény közösségnek, hogy Krisztus nem a centrumban, nem a gondolatbuborékban vár minket, hanem a határon. Ezekben a határhelyzetekben, amit felsoroltam, azok között, az emberek között, akik esetleg itt élnek közöttünk, de nagyon másban vannak. De ehhez meg kell jegyeznem, hogy Krisztus a határon vár minket, és mindig a határon lesz. De ez hozzátartozik az, hogy ahol Krisztus van, igazából ott van a centrum. Tehát egy keresztény közösségnek bizony ebben a kimondom missziós lelkületben, de ezekben a határhelyzetekben van a helye. Jó, de ebből megint csak felmerülhet a kérdés, hogy jó, de mit nyerünk mi ebből? Mi hasznunk van nekünk ebből? És erre nagyon jó válasz, én azt gondolom, ennek a kánaáni asszonynak a példája. Ő bizony egyáltalán nem udvariaskodik Jézussal. Így is mondhatnám, hogy rálép a határa. Azt kiabálja, hogy Uram, Dávid fia! Ez hát tulajdonképpen, ahogy mondtam, ő felismeri Jézusban a messiást. És az a legdöbbentő, hogy itt az evangéliumból azt látszik, hogy ezt még a tanítványok sem merték addig kimondani. Péter majd csak a következő fejezetben, a 16-ban mondja ki, hogy te vagy a Krisztus. Ez az asszony már itt kimondja, meglátja. De nem csak ilyen egyszerű, hogy felismeri Krisztusban a messiást, hanem a kérésével, hogy gyógyítsa meg a lányát, egy nagyon erős dogmatikai kérdés feszeget. Egy nagyon érzékeny pontot tesz fel, kicsit a szavai mögött ez is meghúzódik. Tulajdonképpen a kérés azt mondja, hogy én tudom, hogy te Dávid fia vagy, de nem biztos, hogy te vagy az, aminek mondanak és aminek látlak, ha az én lányom beteg. Mint a kicsit azt mondaná, amit ma is szoktak emberek, ha Isten létezne, nem lenne ez a szenvedés, nem lenne ez a betegség. Csak az a különbség, hogy ez az asszony, ez Jézus elé viszi, és azt mondja, hogy Uram, te Dávid fia vagy, de nem tudom, hogy te vagy az, mert a lányom beteg. És ami ennél is durvább, hogy ezt kimondja, hogy Jézus a végén azt mondja, hogy megdicséri a hitét. Tulajdonképpen azt mondja, hogy te tettél rólam bizonyságot, és nem a tanítványok. Ezért mondja Jézus neki, hogy nagy a te hited. És az jutott eszembe, hogyha nem ezzel a fajta bátorsággal szólítjuk meg Isten, ha nem ezzel a fajta már-már vakmerőséggel állunk Isten elé, és csak egy ilyen udvarias beszélgetést folytatunk vele, akkor nem tudnak színre jönni az életünkben ezek a gyógyítás történetek. Mert ez az asszony, ez rálép a határa. Ő őszintén elmondja Istennek, hogy mi van benne, hogy mi az ő problémája. Mint ahogy egy másik evangéliumban én az a történet, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemben. Szóval ő Jézus elé viszi, és nem csak az udvarias kérdését, hanem a valódi problémáját és kérdését, és ez hoz gyógyítást és változást. És hát arra gondoltam, hogy jó, ezt így bárki mondhatná, de mégiscsak hitelesebb valamennyire, ha elmondok egy saját példát, amiben én megéltem ugyanezt. Nekem 2 évvel ezelőtt halt meg a nagypapám, és előtte 1 évvel, akkor még nem volt beteg meg semmi, kellett egy ifis alkalmat tartanom így a megtérésről, és egy Hóseás ígéről prédikáltam, amiben ezt mondja Isten a népnek, hogy eljegyezlek örök szeretetemmel, és nem hagylak el soha többi. És amikor készültem erre az alkalomra, és ez az iga előttem volt, és mozgott bennem, elgondolkodtam rajta, mert a nagypapám, hát akkor nem láttam hitben járni, egész gyerekkoromtól fogva, de nagyon szerettem. És akkor megmozdult bennem a kérdés, hogy tök jó, Uram, hogy ezt mondod a népnek, hogy eljegyezzek örök szeretetemmel, de hogy ezt akkor miért nem mondod a nagypapámnak? Ez vajon miért nem igaz rá, vagy ez igaz rá egyáltalán? És akkor egy éjszakát tusakodtam ebben a kérdésben, hogy Istenem, most akkor van mennyi és pokol egyáltalán, vagy hogy kell ez? Mert ő egy nagyon jó ember, és hogy mi lesz vele? És hogy mit csináljak ezzel az egésszel? És bár azt tudom mondani, hogy választ nem kaptam a tusakodás végére, de egy nagyon nagy belső nyugalom költözött belém, hogy nem kell aggódni, rendben lesz. Nem is tudnám ezt szavakkal kifejezni, de egy olyan nyugalom, ami egy nyugalom. És hát rá 1 évre elhunyt, és hát ez Covid alatt volt, tehát nem tudtuk meglátogatni a kórházba, és édesapám is nagyon aggódott, hogy nem tudott vele beszélni, és hogy mi van. És akkor végül ő is kapott egy olyan jelet Istenről, mert ő is ezt kérdezte, hogy most akkor igen vagy nem, most akkor hova került, menj vagy pokol. És akkor egy olyan üzenetet kapott Istentől, hogy te hülye vagy, én nem így gondolkodom. És igen, ezt éltem meg ebben a történetben, hogy az a tusakodás, amit itt végig szenvedtem, abban belelépett Istennek a megmentő kegyelme. És ebből következik, hogy sem a keresztény egyház, sem a gyülekezet nem arra hivatott, hogy udvariaskodjunk Isten előtt, hanem a keresztény egyház arra hivatott, hogy Istent szóra bírja. Mert Isten az nem csak régen szólt, hanem Isten szól ma is, és Isten egy örök jelen. A keresztény egyház arra hivatott, hogy Istent szóra bírja. Hogy Istent helyzetbe hozza. Hogy lehetőséget adjon neki, hogy csodát tegyen. És ez persze nem azt jelenti, hogy én ki tudom zsarolni Istentől, hogy válaszoljon, hogy szabadítson meg. Ez nem jelenti ezt. De azt igen, hogy megteremthetem a lehetőségét a valóságos Krisztussal való találkozásnak. És aki a valóságos Krisztussal találkozik, az biztos, hogy nem megy el ugyanúgy, mint ahogy érkezett. Valahogy gyógyulni fog gondolkodásában, testében. Most összefoglalásul szeretném azt a három kulcsmondatot kiemelni, ami így összefoglalja ezt az ige hirdetést. Felismerő bennem, hogy talán ezt a sok beszédet el is lehetett volna kerülni, ha csak ezt a három mondatot olvasom fel. De igen, azt gondolom, hogy ez a három mondat talán összefoglalja nekünk, és így tudunk jobban emlékezni ránk rá később is. Az első az, a keresztény gyülekezet nem arra van elhívva, hogy cenzurázza Jézus Krisztust. A második, Krisztus a határon vár minket, mert ő maga is átlépett értünk minden határt. És Krisztus egyháza arra hivatott, hogy Istent szóra bírja. Hogy belelépjen a valóságos Krisztusnak a jelenébe, ami ma is megszólít minket. Ezért kívánom, hogy mindannyian tudjuk átélni életünkben ezt a valóságos gyógyító találkozást. Amen. Isten igéjére válaszul, énekeljük az új énekeskönyv 154. énekét. A 154. ének így kezdődik. Ú, Uram, Te vagy az élet, Te vagy a feltámadás. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk a családunkban. Könyörülj rajtunk a munkahelyünkön, az iskolában. Könyörülj rajtunk a baráti társaságainkban. Könyörülj rajtunk a városunkban, településünkön. Könyörülj rajtunk a gyülekezetünkben. Könyörülj rajtunk Dávid fia a gyászunkban. Könyörülj rajtunk Dávid fia az örömünkben. És így könyörgünk a népünkért is, hogy te ébreszd a te népedet, hogy te ébreszd Magyarországot. És így kérünk, könyörgünk ezért a világért is, ahol oly sok és sokfajta széthúzás van. Urunk, könyörülj rajtunk mindezekben. Mert ha te nem szólsz, ha te nem gyógyítasz, mi elvesztünk. Ezért kérjük a te lelkedet és a te gyógyításodat, hogy vigasztalj minket a gyászunkban, legyél velünk az örömünkben, és gyógyíts minket a kapcsolatainkban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig Isten tiszteltünk végén folytassuk az Istenhez való könyörgést énekszóval, az új énekeskönyv 156. énekének az eléneklésével. Ez az ének úgy kezdődik, országod jöjjön el.
Yeah.
fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus szeretete, az Atya Isten kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.